Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hosszú hónapok után a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsavszky Tibor. Tudom, hogy nagyon sokan nehéz időszakon mentünk át, de a Jóisten segítségével remélem le tudtuk küzdeni ezt a járványt. Itt vagyunk, és tovább szolgáljuk önöket, de tegyük is félre a bánatot, és az optimistán nézzünk a jövőbe. Kérem erre önöket is, kedves hallgatóim, hisz tudják, az Úr Jézus is azt mondta, ne féljetek, mert veletek leszek a világ végezetéig. Mai vendégünk, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban, dr. Domján Gyura professzor úr, egyetemi tanár. Kedves hallgatóim, miután a tanár úr régóta ismerem, engedjék meg, hogy a riport alatt tegeződjünk, mert ő megengedte nekem. Köszöntelek, szervusz, Isten hozott!
Szervusz, köszönöm!
Általában minden kedves vendégünktől szoktunk kérni egy szentírási idézetet. Ha volnál olyan kedves, mondál áll egyet a hallgatóinknak, parancsolj!
Nagyon szívesen én a hegyi beszédből az imádkozásról szóló néhány sort idézném. Mikor imádkozol, ne tégy úgy, mint a képmutatók, akik örömest imádkoznak a gyülekezetben meg az utcák szegletén, hogy az emberek lássák őket. Nem kapnak ezek jutalmat a mennyben. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és az ajtót bezárva imádkozz. Atyádhoz, ő titokban figyel, és megadja majd, amit kérsz.
Ez nagyon szép, köszönöm szépen. Tanár úr, én elolvastam a te önéletrajzodat, egy fantasztikus karrier, egy fantasztikus tudományos munka, amit az orvostudomány terén tettél és csinálsz a mai napig is. De hogyha volnál olyan kedves, mesélnél az életedről, honnan indultál el a hit és a Jóisten szerepe milyen volt az életedben. De mesélj, légy olyan kedves egy történetet, hogy hogy érezted például a család, illetve édesapád szeretetét. Ha néhány szóval erről mesélni hallgatóinak, parancsolj!
Szívesen mesélek és beszélek róla. Én egy mindkét oldalról katolikus családból származom. Anyai ágon katolikus pap, nagybátyám is volt, és az egész család hívő katolikusként Csepelen élt és Csepelen tevékenykedett. Apai ágon szintén katolikus emberek voltak, ők talán kevésbé voltak ismertek, kevésbé voltak a közösségük számára ismertek, mint a másik oldali család, de szintén katolikusak voltak. Tettél fel egy kérdést apám szeretetéről, nem könnyű időszakban éreztem én ezt meg nagyon, mert általános iskolába jártam, és ide jártam a Pannonia utcai iskolába, fiúiskolába. És 1962-63 környékén szülői értekezleten a szülőket behívták, hogy hogy lesz majdan a gyerekekkel, majd ugye 64-ben fejeztük be akkor az általános iskolát. És akkor hazajöttek a szüleim, az apám odahúzott magához, és azt mondta, hogy belőlem biztos nem lesz hasznod, magadnak kell csinálni mindent, amit el akarsz élni. Aztán később megtudtam egész pontosan, hogy mire gondolt, de ez nem gyengeséget vagy szomorúságot hozott bennem, hanem kiváltott egy olyan reakciót, hogy én meg fogom mutatni, és el fogom érni azt, amit szeretnék. És ebben mindig is megkaptam a szüleim támogatását. A gyermekeimet katolikusként neveltem, és két orvos gyermekem van, akiknek már szintén több gyermekük van, tehát ötszörös nagypapa vagyok, és most is, amikor az idézetre készültem, akkor az unokáimnak egyébként felolvasott képes bibliából vettem elő ezt az idézetet, mert ezt tudtam legegyszerűbben megtalálni, hogy hol van. Hát ennyit az életünkről. Feleségem szintén katolikus, mindenben támogat, és támogatjuk a család ilyen nevelését és ilyen irányú fejlődését.
Köszönöm szépen! Lépjünk egy picit tovább, menjünk talán az orvostudomány felé. Ugye az önéletrajzodban láttam, hogy igen gazdag utat jártál be. Mi motivált, hogy ilyen sok területen, mint belgyógyászat, hematológia, immunológia, allergológia megforduljál, illetve hát ezekben a szakterületeken a mai napig is dolgozol. Tehát mi volt a motiváció erre? Azon kívül, hogy ugye bejutottál az orvosi egyetemre, és ott különböző tanársegéd voltál, később dékán helyettes, és a többi, és a többi. Parancsolj néhány szóval, hogyha erről mondanál a hallgatóinak.
A motivációt illetően családban nagyon sok orvos van, három nagybátyám orvos, unokatestvéreim közül is, tehát a szellem, hogy az orvostudományt műveljük és tanuljuk, ezt szinte magától értetődően vettem én is magamra. Ez egyik nagybátyámnak volt a leghatározottabb ajánlása, aki egyébként maga is így csinálta. Így kerültem akkor az akkori orvos továbbképző intézet laboratóriumi intézetébe, ahol immunológiai és hematológiai laboratóriumi vizsgálatokban kezdtem el tevékenykedni, nem véletlenül, mert az a nagybátyám, aki ezt elsősorban ajánlotta, ő hematológus volt, ismert, nemzetközileg is elismert hemosztazeológus. Az ő révén kapcsán a hemosztazeológiai laboratóriumi vizsgálatokat kezdtem el, és az a klinika, ahol aztán később hosszú évtizedeket dolgoztam, az orvos továbbképző egyes belgyászati klinikáján, másik fontos területe az immunológia volt. És így kerültem ezzel a két szakterülettel kapcsolatba, laboratóriumi vonatkozásban is, és klinikai vonatkozásban is, és a mai napig is mind a laboratóriumi, mind a klinikai vonatkozásait művelem. Tehát ez volt a dolognak a kiindulása. Nagyon sok területen, és elsősorban azokon a területeken dolgoztam, amely kapcsolódik egymáshoz a hematológiából és az immunológiából. És ennek nagyon nagy hasznát láttam, és úgy érzem, hogy ebben hasznosan tudtam tevékenykedni, mert olyan területeken kezdtük el részben az elméleti tevékenységet és munkát, amelyek a fokozott trombóziskészség, a trombóziskészségből következő különböző betegségek, halálozások kivizsgálásával, megelőzésével, gyógyításával foglalkozott. És ezzel párhuzamosan az immunológia ismeretek és az immunológiai gyakorlatban megtapasztaltuk és találkoztunk, hogy az autoimmun betegségeknek jelentős részében ugyancsak nő a trombózis hajlam, és ez egy olyan összekötő kapocs volt a két terület között, amely részben szakmai, részben tudományos, és részben a mindennapi tevékenységben is alapvetően meghatározta. És ennek segítségével jutottam el egy olyan területre, ahol véleményem szerint egyik legtöbb hasznot nyújtó segítséget tudtunk, mert ez mindig teammunka volt, és mindig sokan voltunk, többen voltunk. Például, hogy ugye azt a felismerést, hogy azoknál az asszonyoknál, akik habituálisan vetélnek, ugye elvesztették a magzatukat 3 hét, 4 hét, 5 hét, 6 hét után, és nem tudtak gyermeket viselni. Ezek egy jelentős részén kiderült, hogy olyan alvadási elváltozások alakulnak ki, amelyek következtében egy fokozott alvadékonyság van, és ez a fokozott alvadékonyság hozzájárul ahhoz, hogy a magzat fejlődése megakadjon, és a babát elveszítse. És abban az időben, ez most már 25-30 éve kezdődött el, hogy megpróbáltunk a alvadásgátlók segítségével segíteni ezeken a terhes asszonyokon, és ez már kapcsolódott az immunológiai vonatkozáshoz is, és nagyon sokszor már akkor megtapasztaltuk, hogy olyanok szültek egészséges, szép, bűnyörű gyerekeket, akiknek korábban sok-sok sikertelenségük és bánatuk volt a terhesség megszakadásból.
Ugye a hematológia ez a vérrel kapcsolatos, igen, tudományág, és említetted a véralvadást, és most úgy eszembe jutott, hogy Magyarországon én is beleestem ebbe a dologba. Ugye azt mondták, 65 éves koromban kérdezte a körzeti orvosnő, hogy Tiborkám, szedsz véralvadásgátlót? Hát mondom, nem. Hát azt mondja, pedig kellene 45 éves kortól szedni, úgyhogy 65 éves korom óta szedem a véralvadásgátlót. Engedj meg egy másik kérdést, hogy föltegyek. Egyetemi tanár ként. Mi a véleményed a mai orvosképzésről?
Csak jó véleményem lehet, mert én magam is aktívan részt veszek benne. Már korábban, elsősorban ugye az orvos továbbképző egyetemről, ott elsősorban szakorvos képzés és továbbképzés volt a feladat, de a két egyetem integrációját követően, meg már korábban is az orvos továbbképzőben ugye a medikus képzés. Én azt véleményezem és azt gondolom, hogy a magyar orvosképzés jó volt, most is jó, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy jobb legyen. Gond természetesen mindenhol van. Én ezeket most nem kívánnám felsorolni, hisz ezeket ismerjük, de azért az outputja a magyar orvosképzésnek ma is nagyon jó. Nem véletlen, hogy a magyar orvosokat Európában és a világ számos helyén nagyon szívesen fogadják és alkalmazzák.
Nagyon sok szakmai bizottságban részt veszel, néhány szóval a hallgatók számára mondanád, hogy mennyiben segíti ezt a te szakmai munkádat a szakmai bizottságokban való részvétel?
Hát a szakmai munkát mindenképpen előtérbe helyezve, én nagyon fontosnak tartom a szakmai bizottságokban való aktív részvételt. Egyet hagy emeljek ki, mert többről nem is nagyon tudnék időhiányában sem beszélni, de például az egyik legfontosabb szakmai bizottság, amiben dolgozom hosszú időn keresztül, vezettem is, ma is aktív tagja vagyok, az az úgynevezett aferezis bizottság. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy nem új, több tíz éves technológia lehetőséget ad arra, hogy a vörös vérsejteket, a fehér vérsejteket, a trombocitákat, a vérlemezkéket, a plazmát egymástól szét tudjuk választani. Ezt úgy meg tudja tenni a készülék, hogy folyamatosan lebocsájtva a betegből a vért szétválasztja ezekre a frakciókra, amiket említettem, és ezekkel a frakciókkal külön-külön lehet aztán dolgozni, el lehet venni például. Például lehetőség van arra, hogy a sejtes elemekből a vérlemezkéket elvegyük, és akkor így csökkentsük a trombocita számot. Vagy lehetőség van arra, hogy a sejtes elemekből a fehérvérsejteket lecsökkentsük. Így tudunk például olyan esetekben, leukémiákban, vagy más olyan betegségben, ahol nagyon megemelkedik a fehérvérsejt szám, sejtek számot csökkenteni. Vagy vörösvérsejteket el lehet távolítani. Tehát megvan a lehetőség, hogy szelektív módon sejteket szeparálva eltávolítsunk. A plazmával, ami visszamarad, és amiben ezek a sejtek keringenek, ezzel is több mindent lehet tenni. A legelsőbb és legegyszerűbb módokon az egész plazmát el lehetett távolítani, és ezzel nagyon sok kóros anyagot is ki lehet venni a szervezetbe.
Ha szabad megkérdezem tőled, ugye az ősz folyamán a feleségem is, meg én is átestünk ezen a COVID betegségen, és a feleségem kapott plazmát. Az milyen dolgot váltott ki az ő szervezetében? Tehát javult ezáltal az ő vérkeringése, vagy a vérnek az összetétele, vagy a védekező képesség? Hogyha néhány szóval mondanál.
Én azt gondolom, hogy a feleséged a COVID betegsége miatt kaphatott olyan plazmát, amely olyan antitestekben, immunglobulinokban volt gazdag, amelyet ilyen technikával például a betegségen átesett, de meggyógyult betegektől lehetett leválasztani. Tehát ez a plazmaadás, ez lehetőséget adott arra, hogy a megtermelt antitesteket, amiket a betegségen átesettek megtermelnek, és nagy mennyiségben jelen van a vérükben, hát természetesen nem csak szelektíven ezeket az antitesteket másokkal együtt, de szeparálva onnan el lehet távolítani, és egy másik szervezetbe ezt be lehet adni. Az első hullámot követően nagyon sokszor lehetett hallani, hogy amikor még elég kevés gyakorlat volt, és elég kevés lehetőség volt a gyógyításra, Magyarországon nagyon hamar elkezdődött ez a plazmagyűjtés, és ezeknek a plazmáknak az alkalmazása eredményes volt.
És még egy kérdést, ha megengedett, tanár úr. A házunkban lakik egy úr, aki minden másnap jár ilyen vértisztításra.
Az dialízis. Az egy másik technika, sokban hasonlít természetesen, de egy másik technika. Ugye a hemodialízisnél ott az történik, hogy a felszaporodott, a vese által nem kiválasztott anyagok eltávolítását egy dialízis módszerrel, egy membrán segítségével el tudják választani, és eltávolítva a szervezetből javítják a veseműködés eredményességét.
Értem. Igaz, hogy az orvostan hallgatónknak fél évente részt kell venni az Országos Kórbonztani Intézetben bonztani órákon, és ezt azért kérdezem, vannak festmények, ahol lehet látni, hogy már a középkorban is boncoltak embereket, gondolom, hogy azért, hogy ugye szövettanilag betegségkor ismerme meg tudják tanulni. Ez ma is így működik?
Hát így működik. Hát az orvostan hallgatók képzésének egy jelentős része, ugye, és az elméleti szakaszban az első években, ugye a korbonctan és a korboncolással szerezhető ismereteknek az elsajátítása, és ennek része, hogy korboncoláson is részt kell venni. Ez egy nagyon fontos támogatója az orvostudománynak és az orvosi tevékenységnek.
Volna még egy kérdésem, itt az önéletrajzodban találkoztam a geriátriával, az időskori betegségekkel foglalkozó tudománnyal. Felvetődik bennem a kérdés, hogy a hazai öregedő társadalomhoz van-e már megfelelő metódus? Értem azt, hogy ugye a magyarországi lakosságnak egy jó része, több mint 2,5 millió ember ma 60 év felett segíti, és van egy, ugye ezek a öregkori betegségek, mint cukorbetegség, vagy demencia, szklerózis multiplex, vagy egyéb, hogy kialakítottak az orvostudományon belül, a magyarországi orvostudományon belül egy metódust, hogy ezt tudják kezelni. Magyarul, hogy a kezelés által ezeknek az embereknek az életminősége jobb legyen, és esetleg tovább tudjanak élni, mint az átlag életkor, ami most nem tudom, Magyarországon 72 év talán.
Hát kicsit több, de hát várhatóan ez hozzá fog segíteni ahhoz, hogy ez így legyen. A geriátria egy nagyon fontos orvostudományi ág, ugyanúgy, mint ahogy a gyermek nem kis felnőtt, ugyanúgy az idős ember is nagyon sok tulajdonságában eltér a hagyományosan értelmezett belgyógyászati felnőtteknek nagyon sok paraméterétől. Éppen ezért ez egy önálló tudománnyá vált. Én magam ebbe csak tangenciálisan veszek részt, jelenleg nagy örömömre szolgál, hogy a Semmelweis Egyetemen, minek után a Szentrókus Kórház része lett a Semmelweis Egyetemnek, és klinikai tömként csatlakozva az egyetemhez egy nagyon jelentős feladatot lát el, hiszen az első magyarországi geriátriai klinika alakult itt meg, és hozta létre a Semmelweis Egyetem, és ennek a vezetője nagyon sokat tett korábban is már a időskori betegségekhez, és mi magunk is belgyógyászként, hisz ő is belgyógyászként kapcsolódott, Gadó professzor asszony vezeti ezt a klinikát, és azon vagyunk, és támogatom őt ebben a munkában, most már persze emeritus professzorként, hogy az időseknek a speciális, és azokból a szempontokból fontos betegségeit, amit te is említettél, gyógyítani lehessen. Én magam immunológusként is nagyon sokszor találkozom az időskori immunológiai kérdésekkel, problémákkal, tehát ez közel állt hozzánk, ez a terület korábban is, és ebben ezért nagyon aktívan és nagyon nagy szeretettel veszünk részt.
Értelek. Ugorjunk egy pillanatra a jelenbe. Most volt ez a COVID-járvány. Hogy látod, hogy a mai járványhelyzetet tudta Magyarország kezelni, és hogy fog alakulni ez a járványhelyzet? Mi erről a szakmai véleményed?
Hát nagyon nehéz kérdést teszel föl, hogy fog alakulni. Én ugye nem vagyok infektológus, és nem is vagyok virológus, de mégis azért a terület sok szempontból immunológiához kötődve és a betegségek vonatkozásában azért nagyon érdekel. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan világjárvány volt, ami nem csak Magyarországot érte váratlanul, hanem az egész világot. Ennek következtében el kellett egy időnek telni ahhoz, hogy a betegség gyógykezelését, a betegség korrekt ellátását versenyt futva a járvánnyal meg lehessen szervezni. Én azt gondolom, hogy ez megtörtént tisztességesen. Azt hiszem, hogy azok a problémák, amelyek különböző országokban különbözőképpen jelentkeztek, ezeknek nagyon sok vonatkozása hasonló tőről fakad, hasonló problémát vett föl, talán más megvilágításban. Szóval nem lehetett a dolog súlya és a beteg súlyossága miatt mindenről mindig érzelemmentesen letisztultan beszélni, ezért nagyon sok olyan dolog van, amit az ember nagyon nehezen tudott menet közben megítélni és értékelni. Azt hiszem, hogy az orvosi és az egészségügyi ellátás tisztességesen is megfelelő színvonalon tette ezt.
Én csak azért kérdeztem ezt tőled, tanár úr, mert elhangzott bizonyos helyeken, hogy magát a koronavírust azt ismerték. Tehát volt róla tudomásuk, hogy van ilyen, hogy koronavírus.
Igen, és volt is betegség olyan, amelyik már koronavírussal kötődött. De ez egy más vírus, annak ellenére, hogy koronavírus. Most egyre inkább látjuk, hogy több tulajdonságában eltér azoktól a szokványos viselkedésmódoktól, amelyekkel korábban ilyen típusú vírusoktól látott az orvostudomány. Tehát sok újat rejtett magával. Tehát nem arról van szó, hogy egy ötödik vagy nyolcadik influenza vírus az, ami most jött, hanem ez több tekintetben, hát idő rövidsége miatt nem nagyon lehet kitérni, ez csak elhinni lehet. Több tekintetben ez nagyon eltér a szokványos viselkedéstől.
Még egy kérdést az orvos technikával kapcsolatban, hogyha megengeded. A diagnosztikai ellátás, tehát magyarul a EKG, EEG és egyéb készülékek szempontjából hogy áll a magyar egészségügy? Ugye tudjuk azt, hogy kórházaknak bizonyos meghatározott összeg áll rendelkezésre, és nem biztos, hogy tudnak fejleszteni, és úgy tudnak diagnosztikai készülékekhez jutni, hogy alapítványokon keresztül, adományokon keresztül, vagy állami segítséggel. Szerinted, a te véleményed szerint ez jól alakul?
Nem biztos, hogy mindenki egyetért velem, amit most mondok, de nem is kell. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a műszerezettség, a készülék ellátottság az még jobb és még flottabb ellátást tenne lehetővé, hogyha a szakemberek megfelelő szervezéssel, megfelelő időtartamban, megfelelő módon tudnának ezekkel a készülékekkel dolgozni. Nagyon egyszerű példát mondok. Egy vadonatúj MR vagy CT készülék teljesítménye hihetetlen nagy, ha minden óra, minden percében a lehetőségekhez képest kihasználják. Azt nagyon nehéz megoldani, hogy egy készülék annyit teljesítsen, amennyit ő tud. Mert ennek a kiszolgálása, tehát manapság használjuk ezt, hogy a humán erőforrás, a sokkal nehezebben szervezhető asszisztens, orvos, ügyeleti kérdések, problémák. Tehát itt a készülék ellátottság, az ellátási problémák, azok nagyon sok szervezést és nagyon sok odafigyelést igényeljenek, hogy maximális effektussal dolgozzanak. Tehát én szerintem a készülék ellátottság még lehetővé tenni azt, hogy még hatékonyabban dolgozunk. Persze minél több új készülék van, annál jobb.
Értelek. Miután tagja vagy több nemzetközi társaságnak is, ugye professzor úr beszél három nyelven is, mi a külföldi orvosoknak a vélemény, amikor elmész egy ilyen szimpóziumra vagy továbbképzésre a magyarországi egészségügyi tevékenységről?
A véleményem az, hogy helyén értékeli. Tehát látják az eredményeket, nagyon sok eredményről számol be a magyar orvostársadalom ezeken a külföldi kongresszusokon, konferenciákon. Aztán, hogy az eredmények interpretálása, elfogadása, megjelenése, az mennyiben függ attól, hogy valóban milyen értéket képviselnek ezek az eredmények, ebben már nagyon sok megítélési kérdés van. Sajnos mi magunk is nagyon sokszor láttuk azt, és tapasztaltuk, hogy a tőlünk származó eredmények messze nem voltak olyan hatással bizonyos körökre, mint másoktól származó, talán kisebb vagy szerényebb eredmények tették azt.
A szimpóziumokról vannak kiadványok, gondolom, és ezeket tanulmányilag az orvosoknak eljuttatják, tehát tudják képezni magukat.
Ma már nem probléma, hát az interneten keresztül mindenhez hozzá lehet férni. Ugye hát az utóbbi időszak pedig szinte csak ezt preferálta, ezt a lehetőséget. Hozzáférhetőek ezek a dokumentumok.
Hát ez egy nehéz kérdés, ez az internet, mert az emberek sajnos mindent az internetről vesznek le, és sajnos vannak nagyon rossz információk. Sajnos az időnk az elszállt. Én azt gondolom, hogy sokáig tudnánk még beszélni ezekről a témákról, de az idő rövidsége miatt el kell búcsúznunk, kedves hallgatóink, dr. Domján Gyuna professzor úrtól, akiben egy olyan embert ismertünk meg, aki hitével és tudásával nagyon sokat tett élete folyamán az egészségünk megőrzéséért. Példaképpen lehetne a jövő generáció számára, és ezt ajánlom a fiataloknak. Köszönöm, hogy megismerhettettelek hallgatóinkkal, tanár úr. Kívánok neked jó egészséget, Isten áldásával, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírpercek.